A 2014. szeptember 28-ai prédikáció.
Fennállva hallgassuk meg azokat az igéket, amelyek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával az ő üzenetét szeretném ma hirdetni köztetek. Írva található Mózes első könyvében a 12. fejezetben, a 10-től 20-ig terjedő versekben. Egyszer éhínség támadt azon a földön. Ekkor lement Ábrám Egyiptomba, hogy jövevényként ott tartózkodjék, mert súlyos volt az éhínség azon a földön. Amikor már közel járt Egyiptomhoz, ezt mondta feleségének, Szárajnak. Nézd, tudom, hogy szép asszony vagy. Ha meglátnak az egyiptomiak, azt mondják majd, ez a felesége. És engem megölnek, téged pedig életben hagynak. Mondd hát azt, hogy a húgom vagy, hogy jó sorom legyen általad, és ne üljenek meg miattad. Így is történt. Amikor Ábrám Egyiptomba érkezett, az egyiptomiak látták, hogy nagyon szép az asszony. A fáraó főembere is meglátták őt, dicsérték a fáraónak, és elvitték az asszonyt a fáraó házában. Ábrámnak pedig jó sora lett a felesége által. Lettek neki juhai, marhái és szamarai, szolgái és szolgálóleányai, szamárkancái és tevéi. De nagy csapásokkal sújtotta az úr a fáraót és házát Ábrám felesége Száraj miatt. Hivatta azért a fáraó Ábrámot, és ezt mondta, mit tettél velem? Miért nem mondtad meg nekem, hogy a feleséged? Miért mondtad, hogy a húgod? Csak ezért vettem feleségül. Most aztán itt a feleséged, fogd és menj. Embereket is rendelt mellé a fáraó, és azok kivezették őt, feleségét és mindenét, amilyen csak volt. Idáig Isten igéje, foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, ezt a történetet olvasva nem is tudom igazából, hogy sírjunk-e vagy nevessünk. Olyan megdöbbentő ez a történet. Miközben olvastam, nekem most inkább komikusnak tűnt ez az egész, de közben persze tragikus, hiszen emberi életekről, életről van szó, egy kapcsolatról van szó, egy házasságról van szó, ami nagyon is komoly dolog. Ígéretes kezdet és kiábrándító folytatás. Talán még emlékszünk, hogy a múlt vasárnap lekció volt Ábrám elhívásának története. Hát ezt az embert választotta az Isten. És azt ígérte neki, hogy sok népeknek az atya lesz. És arra hívta őt, hogy jöjjön ki abból a városból, ahol lakik, és induljon el egy ismeretlen földre, az ígéret földjére, ami úgy élt az ő lelkükben, hogy ez az Isten által kínált tejjel és mézzel folyó Kámán. Ígéretes kezdet és kiábrándító folytatás. Azt mondanánk Istennek, hogy hát kár volt Ábrahámmal kezdeni. Látszik, hogy ez az ember teljesen alkalmatlan. Legjobb lenne megszégyenülve hallgatni, miközben ezt a történetet felolvassuk. Jobb lenne ezt másoknak nem elmondani. Ciki benne Ábrahám, és Uram, nagyon ciki, hogy te őt választottad. Mindenki megdöbbentően viselkedik ebben a történetben. A hívők atya, mert ne felejtjük, hogy Ábrahámot így tisztelik, hogy a hívők atya, hát itt alaposan lejáratja magát. De érdemes feltennünk a kérdést, vajon a hívő ember, a hit hordozhat-e olyan mozzanatokat, amelyek lejáratják az embert? Lehet-e? Azt gondolom, hogy egyszerűen nézzünk rá ennek a történetnek a három szereplőjére, Ábrámra, Szárajra és a fáraóra. Először is Ábrám, aki később majd Ábrahám lesz. Talán emlékeznek a testvérek, hogy amikor jó pár évvel ezelőtt megépítették itt tőlünk nem messze a Megyeri hidat, akkor terhelésnek vetették alá. A terhelés az volt, hogy sok teherautó, kamion megrakodva ráállt erre a hídra, és így próbálták ki, hogy elég teherbíró-e. És csak utána adták át a közlekedésnek. Hiszen óriási katasztrófa lenne, hogyha a híd a közlekedés alatt beomlana. Nyilván, ha ennek a terhelés alatt omlik össze, az is egy nagy katasztrófa. Hát valami ilyesmi történt Ábrahámmal. Pedig, ahogy említettem, minden jól kezdődött. Bár az emberben ott bujkál a kérdés, hogy tényleg minden. Olyan érthetetlen ez az elhívás történet. Most vajon Ábrahám, ahogy Istent követi, ez a teljes odaadásról szól, vagy egyfajta vak engedelmességről? Hiszen amikor Isten elhívja, fogja a családját, a Biblia nem beszél arról, hogy volt-e köztük vita, vagy mit szóltak a többiek ehhez. A mai történetből az az érzésem, hogy vita nem volt. Ábrám közölte velük, hogy ez az Isten akarata, és indulni kell. A városlakó életmódot fel kell cserélni egy nomád, vándorló életmódra. Mert az Isten, már az Ábrahám Istene, erre hívta őt. A többieket nem. A többiek ezt nem hallották. El kellett hinniük Ábrahámnak, hogy ez így van. És Ábrahám elindul. Vállalja ezt az utat. Kétség kívül ebben nagyon sok minden, nagyon is imponáló. Ábrahám kimer mozdulni, elmer indulni. Elindul az ismeretlen földre. Úgy látjuk, hogy nincs benne kétség. Nagyon is határozott, és nagyon is elszánt. Családja követi, nincs ellenállás. Nem ütközik semmilyen ellenállásba, úgy tűnik. Most viszont valami olyasmi történik, hogy mindez szertefoszlik. Nagyon fontos dolog, hogy a Szentírás elbeszélője ezt a történetet nem hallgatja el előnünk. Hanem ezzel a történettel megajándékoz most minket. Nincs benne az a görcs, hogy a hívők atyáról, a nagy Ábrahámról csak a jót és a hősiest lehet elmondani. Legyen ott a két történet egymás után. A kétely nélkül elinduló Ábrahámról és a feleségét beáldozó Ábrahámról. Ez egy emberi történet. Bukással, árulással és csalódással. A hit mindig is képes kritikusan szemlélni saját magát. A megígért földön éhínség pusztít. Hát ez nem lehetett könnyű. Amikor nekünk tejjel és mézzel folyó Kánánt ígérnek, újból és újból, és utána mégiscsak nélkülözés és szükség van, lassan-lassan nem igazán tudunk hinni az ígérgetőknek. Vajon Ábrahám tud-e hinni Istennek, aki ezt megígérte, vagy legalábbis Ábrahám és a vele menők úgy gondolták, hogy ez így van? Ábrahámnak, a család fejének védenie kell az életét mindenáron. Nagy népnek az ősatyává kell lenni. Hát ezt mondta neki az Isten. És most íme tessék, most éhen fog halni. Hogy lesz ő a nagy népek ősatya? Kezébe kell venni a dolgokat. Gyermekeinek kell lennie, gyermekeket kell nemzenie. Ehhoz pedig, hogy ez megtörténjen, neki valahogy ezt meg kell oldani, ezt a helyzetet, neki életbe kell maradnia. Egyiptomban van az eleség. Csak hogy Egyiptomban van a hatalom is. Egyiptomban van a fáraó is, aki viszont veszélyes. Ezért Ábraham, a csavaros eszű Ábraham mindent végig gondol útközben, és a legrosszabbal számol. Ismerős, fenyegetőnek tűnik, ami előttünk van, ki tudja, ismeretlen, legjobb a legrosszabbal számolni. És belekezd a mondandójába. Először udvarol egy kicsit. Azt mondja a feleségének, hogy szép arcú vagy. Csak az a gond, hogy épp ezzel van a baj. Épp ezzel van a baj. Mert ha odaérünk, akkor meg fogsz tetszeni a fáraónak, és nyilvánvaló, hogy te úgy tudsz az övé lenni, ha engem ő megöl. Ez így nem lesz jó. Inkább mondd azt, hogy a húgom vagy, és így talán életben fogok én maradni. És nekem életben kell maradnom, te neked pedig áldozatot kell hoznod. Na hát ez egy több ezer éves játék. Tulajdonképpen társak között. Ki a fontosabb? Kinek kell áldozatot hozni, kinek kiért? Nekem gyermekeket kell nemzenem, hogy betöltsem az Isten akaratát. Tehát még jó, hogy nem mondja azt, hogy tulajdonképpen te lecserélhető vagy, én nem. Mert tulajdonképpen valahol ez a lényeg. Itt van egy ígéret, és ebből az ígéretből, mert az Isten nekem ezt megígérte, ebből egy önző elvárás születik, Sárával, Szárajjal szemben. Hát ez az a finom kis csúsztatás és finom kis pillanat, amikor a hitből ideológia lesz. Mert a hitnek az a lényege, hogy én nyitott vagyok az Istenre. Még akkor is, ha nem érzékelem a hatalmát. Nyitott vagyok Istenre akkor is, hogy ugyan megígérte nekem a tejjel mézzel folyó kánán, most mégis éhínség van. Nem értem. Nem értem, hogy ez most miért történik, miért változtak meg a körülmények, de én nyitva vagyok, nyitva állok arra, hogy mit kell majd ebben a helyzetben tennem. Az ideológia azonban más tesz, az meg akarja ragadni ilyenkor a hatalmat, birtokolni akarja. Anélkül, hogy Ábraham az Istenhez fordulna, hogy csöndben lenne, elkezdi a dolgokat kezébe venni. Csak hogy az a gond, hogy sem az Istent, sem a jövőt nem tudja birtokba venni. Ezért maradt a másik, mint eszköz. Maradt Sára, maradt Száraj. Ő kell ehhez a játékhoz. És ez minden ideológiában így történik, legyen az vallási vagy politikai. A lényege, hogy a cél szentesíti az eszközt. És amikor ezt valakik valahol kimondják, akkor emberek esnek áldozatul. Ennek a felfogásnak a megváltó áldozata maga Jézus. A cél szentesíti az eszközt. Pusztuljon el valaki, a másik, hogy mi életben maradjunk. Ábraham szépen Szárajra, Sárára teszi a felelősséget. Mondd, hogy a húgom vagy, hogy életben maradjak általad. Kedves Száraj, rajtad múlik az életem. Tiéd a felelősség. Sára, a te felelősséged, hogy mi lesz? Hát ez Ábraham része a történetben. A másik oldalon pedig megjelenik a félelmetes hatalom, amerre tartanak. Megjelenik a fáraó, a hatalom embere, aki mellesleg férfi, és úgy gondolkodik, hogy amit megszerezhetek, azt megszerzem. Ráadásul már az emberei jelentik is neki, hogy ezek a gazdasági menekültek érkeznek hamarosan az ő földjére, és ha nő szép, és hát ki vannak szolgáltatva. És hát a fáraói a hatalom. És ez ösztönösen lép is ez a hatalom. Megszerzi, ami megszerezhető. Mindaddig így működik a hatalom, amíg meg nem jelenik valamilyen kontroll, valamilyen ellensúly, amelyik arról beszél, hogy mi a jogos és mi nem. Amíg a hatalomnak nincs gátja, addig bármit megtesz. Amíg ez nincs, addig szabad kezű a hatalom. Így volt a fáraó idejében, és ez így van ma is. Ráadásul még ez a hatalom a megalkuvásáért, Ábrám megalkuvásáért tulajdonképpen hálás is jutalmat ad. Azt olvassuk, hogy Ábrámnak jól megy a sora. Elvesz valamit, ami neked nagyon fontos és nagyon értékes, és aztán juttat neked valamit, amivel próbál kárpótolni, de tulajdonképpen eladtad már a lelkedet. Ez a fáraó által képviselt hatalomnak a játszmája, amiben így már Ábrám benne is van. Na hát, és itt történik a történetünkben egy váratlan fordulat. Tudnélik, hogy Isten beleavatkozik ebbe a játszmába. És nem Ábrámon keresztül, és nem Szárajon keresztül, hanem éppen a fáraón keresztül. Éppen ő rajta keresztül. Egy kívül állón keresztül. Igaz, hogy erőteljes dolgok történnek, csapások érik a fáraót, de valahogyan, és ezt nem tudjuk, mert nem derül ki a szövegből, a fáraó egyből összerakja a dolgokat. Egyből tudja, hogy ez miért történik. Azt is mondhatnánk, hogy a fáraó észhez tér. Isten képviseli ebben a történetben ezt az ellensúlyt, ezt a kontrollt a hatalommal szemben. Egyszer csak a fáraó úgy kezd viselkedni, mint akinek van, mégiscsak van lelkiismerete. Mert ő is egy ember. Ezt mindig elfelejtjük a hatalom képviselőiről, hogy ő is esendő ember. És ha megsebződik, akkor talán magára talál. És a fáraó megérezte a hatalmának a törékenységét. És ebben a pillanatban, amikor ezt megérzi, akkor azt kérdezi Ábrámtól, hogy mit tettél velem? Azért ez egy izgalmas kérdés, hogy Ábrámot kérdezi, hogy mit tettél velem. Ebből a történetből kimutató kérdés, hogy vajon a fáraó hatalmát nem éppen Ábrám viselkedése és Szárai viselkedése erősíti. Nem mondhatja a hatalom embere, amikor megtörik, hogy mit tettetek velem. Nem szóltatok, nem figyelmeztettetek, nem mondtatok semmit. Hagytátok, hogy ilyen őrült legyek. Mit tettetek velem? Kérdezi a fáraó Ábrámot. Ez hát a fáraónak a része, és a fáraónak a története. És itt van utoljára Sára, Szárai. Aki végig hallgat ebben a történetben. A férfiak cselekszenek, róla döntenek, nélküle döntenek. Az egyik abból a félelemből, hogy élni akar, a másik abból a félelemből, hogy elszalaszt valami nagyszerű lehetőséget. És eközben Sára hallgat. Óvatatlanul is az a kérdésünk, hogy vajon képes-e Sára megtalálni a saját erejét, a saját feladatát a férfiak között. A férje képes kiszolgáltatni őt egy ideológia miatt. Vajon mit gondolhat Sára Szárai a férje Istenéről? Én azt gondolom, hogy nem sok jót. Amikor az egyik fél a házastársak közül valamiféle vallási őrületbe esik, és közül, hogy a gyülekezet sokkal fontosabb, mint a férje vagy a felesége, nem hiszem, hogy túl sok szépet és jót gondol erről az Istenről a kizárt és hoppon maradt házastárs. Hát valahogy ezt tapasztalhatja meg Szárai a férje Istenéről. De hát miért nem védekezik? Ebben a történetben megint csak Isten a kulcs. Ebben a történetben végül is a férfiak megszégyenülnek, és nem csak Isten, hanem maga, azt gondolom, a történetet ránk hagyományozó, vélhetően férfi, szintén Sára oldalán áll, amikor megírta és itt hagyta nekünk ezt a történetet. Hiszen érezzük, hogy az író igazából Szárajjal, Sárával szimpatizál. Miért nem lép ki Száraj ebből a játszmából? Most hát azért, mert teljes mértékig függ és kiszolgáltatott. Hogy belülről függ vagy kívülről, ezen érdemes elgondolkodni. Hogy vajon az a függés lényege, hogy ő szolidáris akar lenni a férjével, és azt mondja, hogy érte még ezt is megteszem, érted még ezt is megteszem, annyira szeretlek, hogy megteszem érted. Vagy pedig ott van benne a félelem, hogyha nem teszem meg, akkor cserben hagylak téged, és nem tudok ilyen lelkiismerettel tovább élni. Végül is minden rajtam múlik, magamra kell venni a felelősséget. De Száraj nem beszél, nem tudni, hogy mi megy benne, és a hallgatásával erősíti a férfiaknak a hatalmát. Aztán különös történik vele. Legalábbis úgy tűnik, hogy ebből a történetből valamit Száraj megtanul, mert később egy sokkal tudatosabb, magabiztosabb, nem alázatoskodó embert látunk az ő személyében, még hitében sem alázatoskodó. Sőt, helyenként a későbbi történetekben már túlon túl is túl erős nőként mutatkozik meg majd Sára. Tud majd távolságot tartani a férjétől, kezébe tudja venni a sorsot, talán túl erőszakosan is, ugyanúgy, ahogy itt a férje. De itt még a kiszolgáltatottságában megtapasztalja az Isten erejét. Megtapasztalja, hogy Isten az ő oldalán áll. Hogy Isten nem az ideológiák istene, akiknek embereket kell feláldozni. Ezt Ábrahám még később se tudja igazán, amikor viszi a fiát feláldozni. Ábrahám ott még mindig ott tart, hogy embereket kell az Istennek áldozni. Még mindig az ideológiának a fogja. Pedig Isten nem kíván ilyet senkitől. Ábrahám megköti magát a jövő hívásához, és eközben a hozzá közel állót hagyja cserben. Isten is akarja a jövőt, de ebbe benne van a másik. Benne vannak a többiek is. A közös élet, a közös szabadság, és az, hogy senki nem áldozhatja föl a másikat. Ezzel a tapasztalattal mennek tovább közös útjukra, ezzel a sebzettséggel, ami talán gyengítette is, de talán erősítette is a kapcsolatukat. Amen.